Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén a 268. énekünket énekeljük. 268. énekünknek mind a négy versét dicsérjük hálaadással az egy fő valóságot. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből olvasom a mai vasárnapon Istennek igéjét. A Galácia beliekhez írott levél második fejezetéből, a 11-től a 21-ig tartó versekből. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabás szintén elcsábíttatott az ő tettetésük által. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, mondék Péternek minnyájok előtt. Ha te zsidó létedre, pogány módra élsz, és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Mi természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal. Mi is Jézus Krisztusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mi magunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgájai. Mert ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjének hallgatását és befogadását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, elhalkultak az ünnepnek a hangjai. Csendes, hűvös vasárnap köszöntött ránk, de a mi számunkra ez a vasárnap is ünnep. A mi számunkra ünnep minden alkalom, amikor ide jöhetünk hozzád, amikor eléd állhatunk, amikor közösségben lehetünk veled, amikor dicsérhetünk téged, az egy fő valóságot. Aki megalkottad az ember számára ezt a világot, azt a világot, amelyet bizony mi emberek olyan nagyon-nagyon elrontottunk, a magunk tévejgéseivel, a magunk akaratosságával, a magunk gőgösségével. De te, Istenünk, és ezt most az ünnep után különösképpen örvendező szívvel mondhatjuk el, mégsem hagytad magára ezt a világot, mégsem hagytál magunkra bennünket, hanem a mai napig is te irányítod, vezérled ennek a világnak a történéseit, és a mi életünket is. Nem tagadhatjuk, hogy valóban állítasz elénk akadályokat. Valóban az életünkre sokszor nagy próbatételeket teszel. De tudjuk, Istenünk, hogy te ezekhez erőt is adsz nekünk. Ahhoz, hogy mindezek mögött meg tudjuk látni azt a mindenek felett való és végtelen szeretetet, amellyel körülveszel bennünket, és amellyel fel akarod nyitni a szemünket, amellyel meg akarsz erősíteni bennünket. Most is azért jöttünk ide eléd, Urunk, hogy halljuk a te szavadat. Azt az igét, amelyben hisszük és valljuk, hogy mindannyiunk számára ott van az üzenet. Ezért kérünk, hogy lelked által légy a mi segítségünkre abban, hogy meghallhassuk az üzenetet. Azt, amit te ezen a mai vasárnapon mondani akarsz nekünk, hogy annak a gazdagságával tudjunk majd tovább menni az előttünk álló hétnek az útjain. Így kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg hálaadásunkat, dicsőítésünket és könyörgésünket, és légy itt most velünk ezen az Isten tiszteleten. ami Urunk Jézus Krisztus által kérünk. Amen. Isten üzenetének a hallgatására a 34. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. 34. Zsoltárunk első verse, mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Felolvasott igeszakaszból olvasok fel még egyszer egy verset. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele második részéből a 20. verset, amelyből így szól hozzánk Isten igéje. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élek, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Biblia olvasó ember, biztos vagyok benne, hogy nagyon jól ismeri ezt az igeverset. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez egy nagyon szép, nagyon őszinte hitvallástétel, bizonyságtétel Pál apostol részéről, az élő Krisztusról, a benne élő Krisztusról. És nem csak hitvallás és bizonyságtétel, hanem egyben tanítás és útmutatás is. Egyszer és mindenkorra, minden idő hívő keresztény embere számára, hogy hogy kell valóban és igazán hívő életet élni, hogy kell, hogy lehet itt ebben a földi világban valóban teljes mértékben Krisztussal járni. Tudjuk erről a levélről, hogy ez a levél nem egy konkrét gyülekezetnek szólt, mint ahogy Pál apostolnak más levelei, ugye írt a római gyülekezetnek, a korintusi gyülekezetnek, az efézusiaknak, a tesszalonikai gyülekezetnek. Ez a levél nem egy gyülekezetnek szól, hanem Kis-Ázsia középső részén, Galácia területen lévő gyülekezeteknek. És hogy miért is íródott ez a levél? Nos, azért, mert ezekben a gyülekezetekben támadt egy elég erős és elég veszélyes, mondjuk úgy ellen mozgalom Pál apostol személyével szemben és a tanításaival szemben. Nem a gyülekezetekből indultak ezek a támadások, hanem kívülről. Valószínűleg zsidó keresztények indították a Pál apostol tanításaival szemben ezeket a tanításokat, ezt a felolvasott hosszabb igeszakaszból hallhattuk is, és itt a kérdés tulajdonképpen az volt, hogy a pogányokból lett keresztényeknek hogyan kell viselkedniük, hogyan kell viszonyulniuk a kereszténységhez. Az volt a kérdés, hogy nekik először zsidókká kell lenniük ahhoz, hogy azután keresztjének lehessenek. Hogy fel kell-e venniük a törvénynek az előírásait. Úgy kell-e élniük, ahogy a zsidók élnek, és azután lehetnek csak keresztjénekké. A kérdés tehát egészen egyszerűen megfogalmazva az volt, hogy az üdvösség, az örök élet útja, az a törvény, vagy a Krisztusnak az elfogadása. A kettő együtt nem működik. Erre világít rá Pál apostol olyan nagyon világosan és egyértelműen. És ezt foglalja össze olyan csodálatosan ebben az egy mondatban, hogy élet pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Igen, ez a kettő együtt nem működik. Az embernek döntenie kell. Vagy a törvény, vagy az evangélium. Ha valaki, akkor Pál apostol ezt nagyon jól tudta. És ezt le is írja, hogy amit ő elmond, hogy amit ő tanít, azt nem valakitől hallotta, hanem saját maga élte át. Ez mint egy önvallomás is az apostol részéről. Leírja, nem tagadja, nem szépíti, nem akarja elhomályosítani, vagy elmismásolni, hanem leírja, hogy tévedett. Leírja a saját tévedését. Elmondja azt, hogy amíg ő a törvényben, a törvény által kereste az üdvösségnek a lehetőségét, addig semmi mást nem ért el, csak azt, hogy a saját bűnös volta egyre nagyobb súllyal nehezedett az életére, és egyre inkább nem látott mást maga előtt, csak az Istennek az ítéletét, ennek a lehetőségét. De a Krisztussal való csodálatos találkozása, és ezt is nagyon jól ismerjük, ezt a történetet, a Damaszkuszba vezető úton történt találkozásnak a történetét, a Krisztussal való találkozása ráébresztette arra, hogy eddig nagyon, de nagyon rossz úton járt. Igazából én azt gondolom, hogy az első nagy ajándék Saul, akkor még Saul számára, az volt, hogy képessé tette őt. Krisztus ezáltal a találkozás által arra, hogy felnyíljon a szeme, hogy meglássa az önmaga tévelygését. És Pál apostolként képes volt arra is, hogy mindezt a világ elé tárja. És ismerjük az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a történeteit, hogy Pál apostol a későbbiek során is akárhol hirdette az evangéliumot, akárhol megszólalt, mindenhol elmondta a saját történetét. Mert semmi sem lehet hitelesebb annál, mint hogyha az ember a saját maga példáját hozza fel, azt, amit ő saját maga átélt. Tehát Pál apostol leírja ebben a levélben azt, hogy nem lehet a kettőt együtt megélni, a törvényt és az evangéliumot. Dönteni kell. Abból a fenyegetettségből, abból a reménytelenségből, amit az ember a saját életében saját maga hoz a fejére, abból egyetlen egy módon lehet csak megszabadulni, Krisztus az evangélium által. Hiszen ő volt az, aki a bűneinknek a büntetését, a következményét magára vállalta és elhordozta. Élet pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Olyan sok mindent jelent ez a mondat. De most egyetlen szóra helyezzük a hangsúlyt ebben a mondatban, mégpedig arra, hogy bennem. él bennem a Krisztus. Ez azt jelenti, hogy nem az életemnek csak egy részében, vagy nem valahol rajtam kívül, hanem bennem. Ez egy teljes átadást jelent. És azt gondolom, hogy valójában, és minden bizonnyal Pál apostol is így gondolta, az ember számára talán ez a legnehezebb, ez a bennem, ez a teljes átadása a saját életének, hogy azt mondjam Krisztusnak, hogy Uram, eléd teszem az egész életemet, mindenben te légy ott. Mert hogy szokta az ember ezt csinálni? Nagyon sokan úgy csinálják, hogy azt mondják, hogy igen, én elfogadom Krisztust, meghatározok egy helyet Krisztus számára az életemben. Meghatározok egy helyet, a többit pedig egy, mondjuk úgy, privát szféraként megtartom magamnak. Ugye, milyen sokan vannak, akik azt mondják, hogy igen, én elfogadom Krisztust, elfogadom őt tanítomnak. Ő az, aki mondja, tanít engem az igazságra, az Istennek az akaratára. Őre figyelek, őtőle tanulok. Igen, Krisztust sokan elfogadják tanítónak. És nem csak hívő emberek, hanem mások is. Valójában minden vallás vagy filozófiai rendszer valamilyen módon kapcsolatban van Krisztussal. Vagy úgy, hogy tőle tanul, vagy úgy, hogy vitatkozik vele. Igen, lehet Krisztus számunkra a tanító. De még mindig ott van előttünk a kérdés, hogy hallgatunk mi rá? Mert megtörténhet, hogy nem hallgatunk a tanítóra. Meghallgatjuk a tanításait, mint az iskolában is, sokszor meghallgatjuk a tanárnak a szavait, aztán elfelejtjük megtanulni mindazt valóban, amiről beszélt nekünk. Nem így vagyunk-e időnként Krisztus tanításaival is? Hogy meghallgatjuk, azt mondjuk, hogy valóban, milyen szép, milyen jó, de aztán már nem éljük meg. Krisztus arra tanít bennünket, hogy szeressük a felebarátunkat. És tudunk mi mindenkit valóban szeretni? Nem válogatunk a felebarátaink közül? Van, akit valóban szeretünk, van, akit elutasítunk. Krisztus azt tanítja, hogy tudjunk megbocsájtani. Tudunk mi igazán megbocsájtani? Nem tesszük-e meg időnként azt, hogy esetleg évekig jegelünk egy-egy sértettséget, egy-egy haragot, és kivárjuk azt a megfelelő pillanatot, amikor úgy érezzük, hogy na most vissza tudom adni. Krisztus arra tanít, hogy segítsük az elesettet, a gyöngét. Mi pedig ebben a rohanó világban, ahogy szoktuk mondani, sokszor észre sem vesszük, még akár magunk mellett sem, azt, akinek szüksége van a segítségünkre, azt, akinek adhatnánk a magunk erejéből egy kicsit, hogy talpra tudjon állni, hogy meg tudjon küzdeni a terheivel, a gondjaival. Igen, lehet, hogy tanítóul állítjuk magunk elé Krisztust, de nagyon sokszor nem figyelünk a szavára. Nagyon sokszor elvonják a figyelmünket más hangok. Ennek a körülöttünk nyüzsgő, zsongó világnak a hangjai, amelyek lehet, hogy tetszetősebb dolgokat mondanak nekünk. Vagy lehet azt mondani, hogy nekem Jézus egy példakép, egy erkölcsi példakép. Igen, Jézus valóban lehet példa felnőttnek és gyereknek, férfinek és nőnek egyaránt, de itt megint csak azzal a kétséggel találjuk szembe magunkat, hogy jó, felnézünk rá, de tudunk-e úgy élni, ahogyan ő szeretné? Meg tudjuk-e élni a mindennapjainkban azt a példát, amit ő állít elénk? Amikor egy-egy problémás kérdésben döntenünk kell, akkor ebben a döntésben mi határozza meg, hogy hogyan fogunk cselekedni? Az, hogy arra gondolunk, hogy mit tenne Jézus az én helyemben? Ugye, hogy nagyon sokszor, még talán csak eszünkben sem jut ez a lehetőség, hogy azon gondolkodjunk el, hogy Jézus a példakép most hogy döntene, mit választana, mit cselekedne. Amikor Jézus példa a számunkra, akkor nagyon sokszor csak olyan példa, akit szinte egy olyan üvegkalitkában tartunk magunk előtt, és úgy elgyönyörködünk benne, hogy milyen nagyszerű dolgokat vitt véghez. De amikor nekünk kellene ugyanezt megtenni, akkor már húzódkodunk. Akkor már találunk mentségeket és kifogásokat. Vagy mondhatjuk azt, hogy Jézus olyan a számunkra, mint az a példázatbeli jó pásztor, aki látszólag csak ott áldogált, üldögélt a nyáj mellett, és nem csinált semmit. De mégis, ő volt a nyáj számára a biztonság. Ő biztosította számukra az eledelt, az élet feltételeket. Igen, lehet Krisztusra is úgy tekinteni, mint egy pásztorra, aki utána megy, akár egyetlen egy elkóborolt juha után is. De vajon nem akarunk mi időnként szándékosan elkóborolni? Nem akarunk időnként szinte elbújni Krisztusnak a szeme elől, amikor szégyenkezni valunk van? Amikor mi magunk is tudjuk, hogy valamit azért nagyon nem jól csináltunk, valamiben nagyon nem hallgattunk Krisztus tanítására. Vagy egyáltalán nem szeretünk-e néha mi is egy kicsit tiltott utakon járni? Nem akarunk-e elbújni Krisztus tekintete elől? És ez is az emberi balgaságnak a bizonyítéka, hogy azt hiszi, hogy el lehet bújni Krisztusnak a tekintete elől. És én azt gondolom, hogy olyan hosszan lehetne még sorolni ezeket a lehetőségeket, hogy milyen helyet akarunk mi biztosítani a saját életünkben Jézus számára. Mondhatjuk azt, hogy ő a vigasztaló, aki a keserves és nehéz élethelyzetekben ott van mellettünk, erőt ad, vigasztalást ad, vagy ő számunkra az orvos, aki még a lélek sebeit is képes bekötözni. De vajon valóban igazán meggyőző válaszok-e ezek? Mert én azt gondolom, hogy mindegyikben van némi bizonytalanság. Megtörténhet, hogy nem hallgatok rá, hogy nem követem őt, hogy nem bízom rá teljes mértékben magamat. Legfőképpen pedig ezekben a lehetőségekben, az ilyenfajta Krisztussal való kapcsolatokban valahogy az a helyzet, hogy vagyok én, van az ember, és van Krisztus. És azért olyan csodálatos ez a pálapostoli mondat, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mert ez a mondat rövidre zár mindent. Ez a mondat egyetlen egy lehetőséget ad az ember elé. Azt mondja, hogy az nem működik, hogy vagyok én, és vagy mellettem, vagy előttem, ott van Krisztus. Nem. Ez csak úgy működik, hogyha vagyok én, és él bennem, az én életemben, a teljes életemben, életem minden területén, ott él Krisztus. Na de hogy hogyan lehetséges ez? Erre is megadja Pál apostol ebben az ige részben a választ. Ehhez kell két halál. Most húsvét ünnepe után vagyunk. Egy héttel ezelőtt emlékeztünk arra az áldozatra, amelyet Krisztus elvégezett életünk, és annak az áldozatnak a gyümölcsére, amelyet nekünk ajándékozott. Igen, ehhez kellett először Krisztusnak a halála. És Krisztus halála az nem egy mártír halál volt, valójában nem is egy áldozat volt, ez egy önkéntes áldozat volt, amelyet azért vállalt, hogy a bűneink büntetését elhordozza, megfizesse, hogy felszabadítson bennünket, hogy megadja a lehetőséget nekünk arra, hogy az életünkbe fogadjuk őt. Ő azért adta magát arra a bizonyos golgotai keresztre, hogy mi élhessünk általa. A másik halál pedig, amelyre szükség van ahhoz, hogy ez a kettő egyé lehessen, hogy ebből a kettőből megszülethessen egy új élet, a másik halál pedig a mi óemberünknek a halála. A mi óemberünknek a halála, az óember azt jelenti a mi életünkben, hogy az a Krisztus nélküli, az a rossz utakon járó, az a tévejgő, az a bűnös élet, amelyhez pedig olyan nagyon szoktak az emberek ragaszkodni, amelyben olyan jól el szoktak lenni, arról az életről kell lemondani. És ebből a két halálból támadhat egy új élet, amelyről Pál apostol azt mondja, hogy amely életet most itt a földön élek, azt az Isten fiában való hitben élek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek maradok, mondja Krisztus. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. És hogy mik ezek a gyümölcsök? No, ezeket is hosszan lehetne sorolni. De talán elég, hogyha csak annyit mondunk, hogy ezek a gyümölcsök azok, amelyek először is önmagunk számára tudnak békességet és nyugalmat hozni, és én azt gondolom, hogy nagyon, de nagyon fontos az ember számára a lélek békessége és nyugalma. Mert meglehetnek ebben a földi világban a legjobb körülményeink. Olyan körülmények, amelyek a világ szemében fontosak. De hogyha a lelkünkben, a szívünkben nincs békesség és nyugalom, akkor semmit nem jelentenek számunkra ezek a körülmények. És élhet valaki szűkösen is, de ha él benne Krisztus, ahogy Pál apostol mondja, akkor vidáman, békességgel és nyugalommal tudja járni, még az akadályokkal teli útját is. És nem csak önmagunk számára jelent egy új, egy felszabadult, egy kiegyensúlyozott, egy valóban boldog életet, hogyha teljes mértékben átadjuk magunkat Krisztusnak, hanem a körülöttünk levők számára is. Hiszen akkor meg tudjuk látni, hogyha valaki szükséget szenved, akkor valóban szeretettel tudunk a fele barátunk felé fordulni, akkor meg tudjuk tenni azt, hogy ha másra nincs lehetőségünk, csak egy bátorító szóra, egy simogatásra, egy ölelésre, akkor nem habozunk, és megtesszük azt. És az a másik ember biztos, hogy meg fogja érezni, hogy mi van a mögött a simogatás és ölelés mögött. Hogy milyen mérhetetlen szeretet az Isten szeretete. Naponként tapasztalhatjuk akkor meg, hogy mennyivel másképp tudunk létezni ebben a világban, hogy mennyivel másképp tudunk szembenézni a kilátástalanságainkkal, a reménytelenségeinkkel. Mert mindezek fölött, az emberi reménytelenségek és kilátástalanságok fölött ott van az a reménység, amelyet Krisztus hozott el a számomra. Most elcsendesedve azért imádkozzunk, hogy tudjon életünk egybeforni Krisztus életével, hogy ne valahol magunkon kívül akarjunk találkozni vele, hanem a saját szívünkben és a lelkünkben. Amen.